Erős várom Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük ekénekes könyvünk 322-es számú énekének eléneklésével. 322-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 4-es számú éneket énekeljük, liturgiaként ekénekes könyvünk 4-es számú énekét. Uram, örökké való a Te kegyelmed, ne hagyd el kezeid alkotását. Magasztallak, Uram, egész szívemmel, mert igédet mindenek fölé emelted a Te nevedért. Hogy amikor kiáltottam, meghallgattál, és megelevenítetted lelkemet a Te erőddel. Amen.
A bőrtön megzárad az Úr.
Tettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent a ti testetekben és lelketekben, amely Istené. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, oldozd fel kegyelmeddel bűneink bilincsét, amelybe emberi gyengeségeink bűneink miatt jutottunk. És add meg, Uram, hogy egész szívvel tudjunk ragaszkodni hozzád, üdvözítő szeretetedért, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Pál apostol Filippiberiekhez írott levelében találjuk annak harmadik fejezetében, a 17. verstől a 21. következőképpen. Isten igéjét tehát Filippiberiekhez írott levélből olvassam a harmadik fejezet 17. versétől. Így szól Isten igéje. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasok az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a mennyekre, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, Ottól jött a mindenható Atya Istenünkkel. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvéreim, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel most a születésnapi köszöntést.
Megköszönjem neked az elmúlt hetet. Olyan hálás vagyok neked, hogy az életem részévé lettél. Köszönöm neked.
Nagyon szívesen, és én is nagyon örülök, hogy az életed része lehetek.
És ez az érzés, hogy megbocsátottam a bűneimet, egyszerűen azt érzem, hogy akár meg is tudnék halni érted.
Én nem kérek tőled ilyen áldozatot, de azt kérem tőled, hogy beszélj nekem másoknak rólam.
Persze, hát hirdetni foglak, Uram, és bizonságot teszek rólad mindig.
De tudom, hogy meg fogsz engem tagadni háromszor is.
Én biztosan nem, Uram, hiszen ezt az érzést én nem adnám semmiért.
Kata!
Király!
Én már nem bírom!
Mi történt? Mondd el, beszélj, mondd el, mi történt? Elegem van a családomban, most már betelt a pohár, én nem bírom, hát így katasztrofot, idegeim már tönkre mennek, én ezt nem bírom. Kata, te olyan kiegyensúlyozott, hogy kérlek, segíts nekem! Nyugodj meg! Uram, mit mondhatnék neki?
Csak beszélj neki rólam.
De hát, mi van, ha nem érti meg, vagy többet szóba se áll velem?
Bíz bennem. Csak beszélj neki rólam. Tégy bizonyságot.
Figyelj, Virág, szerintem az lenne a legjobb, hogyha pihenél egy kicsit. Az biztos segítene rajtad. Ez most így?
Nem. Hiszen azt kértem tőled, hogy beszélj neki róla, és te nem tetted.
Igen, uram, de féltem, hogy mi van, hogyha nem áll velem többet szóba is. És nem tettem volna bizonyságot. De tudom, uram, hogy most már azt szeretném tenni, amit te szeretnél az életemben. Szeretném, hogyha a te döntéseid az én döntéseim lennének.
Legyen így.
Szia! Képzeljétek, olyan hírem van, kaptam egy csodás lehetőséget, kimenni Amerikába.
Amerikába!
Képzeljétek el, babysitterkedhetnék a pici gyerekekkel. Ez így. 200.000 forintot kapni hetente.
Nagyon jó,
igen. Hát az nyelvvizsgálatra is mehetnék akár, de szuper. És Isten mit mond? Hát ez egy olyan lehetőség, hogy szerintem Isten is, ez csak ő készíthette el. Nem?
Igen,
menjek.
Igen,
menjek. Nagyon jó, jövök jó.
Oké, szia.
Kata, emlékszel még rám?
Igen, uram, tudom, hogy régen beszélt. Én nem tudtam, hogy ezek lesznek a következmények. Én olyan jó lehetőségnek tűnt, és azt hittem. Meg hát nem tudtam, hogy ez család, hogy majd így fognak velem bánni, meg hogy nem is tudok hazajönni, mert nem fizetnek ki rendesen. Nem tudtam.
Nem akartam, hogy kimenj is. Én vezettelek volna téged. Nem figyeltél rám, Kata.
Igen, uram, már látom, de szeretném, hogyha most már csak oda szeretnék menni, ahol te küldesz. Én csak oda megyek már, ahol te szeretnél látni.
Rendben.
Szia, Kata!
Szia!
Van egy nagyon jó feladatom aztán odra.
Komolyan?
Igen, jövő héten lesz gyerektábor.
Wow! Nagyon jó, Galgolc, ez milyen hely?
Hát egy ilyen nagyon szép természet közeli kis nomád
jellegű. Nomád?
Igen, de nagyon jó lesz, és annyira szükség lenne a te szolgálatodra is.
Uh-huh. És milyen szolgálat?
Konyhai szolgálat.
Konyhai szolgálat?
Igen, kicsit kevesen vannak a konyhán, és hát elég sok gyerek lesz, úgyhogy kérem meg a szolgálat. Hát olyan 80 körül.
80 gyerek?
Igen, igen.
Uha.
Nem csodálatos, ennyi gyerekhez szólhat Isten igéje.
Igen, csak az elég sok krumpli.
Na jó, de hát, hogy odafigyeljenek, mert mindenhoz elég kis van. Igen, igen, igen. És kell esetleg valami anyagi hozzájárulás?
Hát ez 2000 forintot be kell fizetni a szolgálóknak is, de ez azt is
igazán van. Mit mondtál?
Hétfőn.
Hétfő, jövő hét, hát az elég húzós.
Uh-huh. És mikor azt szeretném válaszolni?
Jó lenne, hogyha még ma válaszolnál, mert hát elég is sűrűek az időbe, és nincs elég szolgáló.
Jó, hát figyelj, felhívlak, jó?
Jó, rendben.
Oké, szia.
Gargolc, ez a milyen hely?
Azt akarom, hogy elmenj.
Meg hát jövő hét, hát beterveztem a körmöst, meg angolra kell mennem.
Szeretném, hogy szolgálnál.
Meg hát krumpli pucolás, hát milyen szolgálat? A szolgálat az egyáltalán?
Alázatra tanít.
Na jó, hát ez... Szia, Betty!
Szia, Kata!
Csak szélni? Hát azért hívlak pont, hogy sajnos nem tudok elmenni, tudod, így anyagiak, meg ilyesmi.
Figyelj, ha csak ez a gond, akkor ezzel igazán tudom segíteni. Ha gondolod, akkor adok kölcsön, vagy később is kifizetheted.
Hát meg tudod, elég zsúk volt a jövő hetem, meg igazából nem is látom, hogy ott lenne a helyem, aztán így nem mennék. De azért köszönöm, hogy gondoltatok rá. Hát,
nagyon sajnálom, hogy nem jössz, Kata.
Szia!
Szia!
Kata, szeretsz te engem?
Igen, van, szeretlek.
Legeltesd a bárányaimat. Kata, szeretsz te engem?
Igen, olyan tudod, hogy szeretlek.
Őrizd az én lyukaimat. Kata, szeretsz engem?
Uram, hiszen te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek.
Legeltesd a lyukaimat.
Szia, Betty! Nem arra, hogy ilyen későn hívlak, de azt szeretném megkérdezni, hogy van-e még lehetőség arra a szolgálatra, amire beszéltél?
Van, tudod, senkit nem találtunk ilyen rövid idő alatt.
Jó, akkor szerintem hétfőn találkozunk.
Jaj, de jó, nagyon örülök.
Én is marad üzenem.
Szia, Istenem! Szia!
Uram, olyan hálás vagyok neked, hogy még az alkalmatlanságom ellenére is szeretnél szolgálatba indítani.
Katon! Csak így tudlak használni, hogyha engedelmes vagy. Thank you.
Köszönjük szépen a szolgálatotokat, és kérem álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Alapvetően az októberieket. Nagyszerű. Istenünk gazdag áldását kívánjuk a kedves testvérek életére. Kérem, fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát is. Betűnő család kitett magáért. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánjuk a testvérek életére. Isten tiszteletünket pedig a 409-es énekünk eléneklésével folytassuk. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumában, a 17. fejezetében, a 24. verstől a 27-ig a következő héten. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 17. fejezet 24. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték és megkérdezték tőle. A ti mesteretek nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte és így szólt. Mit gondolsz, Simon? A földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól-e, vagy az idegenektől? Miután így felelt az idegenektől, Jézus ezt mondta neki. Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüst pénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted.
Amen.
Ez Isten igéje. Kedves testvérek, ha nézzük a televíziót, a híradót, hallgatjuk a híreket, aktuál politikai kérdésként fölmerül néhány szomszédos országok kapcsolatban, hogy az ott élő magyarságnak megadják-e a kettős állampolgárságot, vagy nem adják meg, és ki nyilván a vérmérséklete vagy politikai meggyőződése szerint viszonyul ezekhez a kérdésekhez, aztán természetesen a viszonyulásának a következménynek a levét vagy következményét is iszva. Itt a mai igényben nem a földi állampolgárságról van szó, de mindenképpen egy kettős állampolgárságról beszél az igény. Tehát itt a földi és a mennyei polgárság párhuzam áll elünk, nem politikai, hanem éppen hogy lelki értelemben. Kettős állampolgárság ez is. Sokan, amikor megtérnek, újjászületnek, Isten megváltoztatja az életüket, és átélik azt a csodát, amit egyébként az Isten belehelyezett ebbe a világba, Jézus Krisztuson az ő kegyelmén keresztül, átélik azt, hogy most már a gondolkodásuk megújul, az életük nem olyan, mint előtte volt, az értékrendjük megváltozott, az érzelmük megváltozott, átélik ezt a helyzetet. Sokan úgy gondolják, hogy a földi polgárság, polgárjuk mellett a mennyeit helyezik előtérbe, és van, aki azt mondja, hogy de jó lenne most itt befejezni, de jó lenne meghalni, de jó lenne, hogyha itt most vége lenne, mert olyan tökéletesnek érzem a helyzetemet, mert a mennyei polgárjogot is megnyertem. Tehát az Istennek nem az a terve, hogy mi, amikor hitre jutunk, megújulunk, és az életünk belekerül abba a mederbe, abba a kerékvágásba, amiben az Isten egyébként a teremtéstől kezdve szerette volna, hogy benne legyen. Nem az az Istennek a terv, hogyha belekerült, akkor elérte a célját, és fejezzük be a földi létet. A földi lét az egyféle küldetés az Istentől azok számára, akik átélhetik a benne való kegyelmet. Tehát a mennyei polgárjog minden örömével és békéjével az enyém lehet, de a földi lét, amely egyébként ki tudja milyen hosszú, kinek rövidebb, kinek hosszabb, kinek rövidebb adatik, kinek hosszabb adatik, ebben a földi létben azt, amit az Isten belehelyezett az életünkbe, kell továbbadni, tovább sugározni. Tehát az Isten azt szeretné, hogyha az életünk bizonyság lenne, bizonyságtétel lenne azok felé, akik körülöttünk élnek. Persze az ember szívesebben választaná könnyebbet, és mondaná azt, hogy de jó lenne, hogyha vége lenne, de jó lenne, hogyha ebben a mennyei létben lehetnék már. Tegnap egy eke találkozón voltunk, ahol valaki úgy nagyon képviselte azt az álláspontot, hogy ha a hív emberek nagyon várnák és nagyon akarnák, akkor az Isten országa már itt lenne. És mondta neki, ez egy nagyon kettős érzés az emberben, mert persze, hogy jó lenne, hogyha az Isten országa már itt lenne. És a bűn, amely egyébként tönkreteszi az embernek az életét, az megszűnne. Milyen tökéletes, milyen csodálatos lenne, hogyha az Isten lenne minden mindenekben. De hát még itt vannak az emberek körülöttünk. Hát de sok ember van ránk bízva. Ha csak a saját családomat nézem, ott vannak az unokák. Hát de jó lenne, hogyha fölcseperednének és ráébredhetnének, hogy az Isten őket mennyire szereti, és hogy megváltotta az ő életüket. De nem csak a saját családunk, hanem akik mellettünk élnek is. Hát hányan élnek kárhozatban? Hogyha eljönne az Isten ország, akkor végük lenne, az örök halál lenne a részük. Persze, hogy jó lenne, ha az Isten országa megérkezne. De jó lenne még, hogyha tartana ez a kegyelmédő, és még sokan megismerhetnék az Isten országát. Tehát benne van az ember szívében ez a kettősség, az a vágy, hogy de jó lenne az Úrnál lenni, de jó lenne már az Isten országában lenni, meg benne van az is, hogy de jó lenne, hogyha még sokan megismerhetnék Istennek ezt a csodáját. A kereszténység első századaiban is sokan így gondolták, és kivonultak a világ elmetek remetének. Úgy gondolták, hogy a földi polgárság már nem érdekes számukra, ők már az Úrral szeretnének együtt lenni, és akkor kiköltöztek barlangba, vagy volt, aki egy olyan kietlen helyre, a pusztába ment el, ahol egyébként a megélhetés is rettenesen néz volt, de ők élvezték, hogy a mennyei polgárjog a miénk, és ez a földi egyáltalán nem érdekel. Aztán később ezeket a remetéket összeszedték némelyek, és szerveztek belőlük egy-egy szerzetes rendet, és akkor elvonulva a világtól élték az életüket bent a szerzetes rendben. Később nyitottak a világ fel, aztán lettek gyógyító rendek, meg tanító rendek, meg sokféle szolgálattal voltak a világ felé. De mindenképpen az volt az egyik gondolatuk, hogy kivonuljunk a világból, és oda szenteljük az életünket annak a mennyei hazának. És hát most reformáció idején vagyunk, reformáció ünnepét ünnepeltük a héten, az elmúlt héten, október 31-e, amikor Luther Márton kiszegezte a 95 tételét a Wittenbergi vártemplom falára, ajtajára, és megfogalmazta mindazokat a gondolatokat, amelyeket az Isten elvégzett benne éveken keresztül. Hát ő maga is szerzetesként élte az életét. És a felesége, és nem sokkal később felesége lett a reformáció után, Bóra Katalin, ő is apácanő volt. De Luther Mártonban nagyon világossá lett, és a reformációnak ez az üzenete, központi üzenete az emberek felé, hogy az Isten a földi létben szeretné az életeteket rendbe tenni. Szeretne megáldani bennetek, és azért jöttek elő ezek az egyedül és egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hitáltad, a szóla, scriptura, solus Christus, ahogy megfogalmazták annak idején, hogy egyedül Krisztus az, aki üdvözít bennünket. Egyedül kegyelem által, hitáltal, és a Szentírás megismerésén, a Szentíráson keresztül jelenti ki magát az Isten, és lehet az enyém ez a kegyelem. És ebben a kegyelemben az Isten szeretne bennünket itt meggazdagítani, mert a földi létben, ebben a rövid időszakban, az örökké valósághoz, rövid időszakban szeretné kiteljesíteni azt az életet egyébként, amit a teremtésben adott nekünk. És a reformációnak ez volt az egyetlen mozgatórugója, hogy visszakerüljön az ember abba a helyzetbe, amiben az Isten a teremtésben látni szeretné. Sokszor elmondják, hogy nem akart Luther Márton itt egyházat alapítani, meg kiszakadni az egyházból, és ki volt az oka, és miért. Ezek teljesen lényegtelen kérdések. Már nem az a kérdés egyébként, hogy milyen felekezet és milyen egyház vagyunk, hanem az a kérdés, hogy valóban megismertük-e Istennek azt az üzenetét, amelyet a világ számára, a teremtményei számára küldött el. És éppen az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban küldött el ebbe a világba. És hogyha megismerted, akkor te részese vagy annak a mennyei polgárságnak, amelyet Jézus Krisztusban elkészített. Tehát amikor Luther Márton szembesült azzal, hogy az Isten rendjét nem látja meg az akkori világ, nem érzik azok sem, akik egyébként az egyházat alakotják. Rengeteget tusakodott, rengeteget harcolt önmagával, Istennel, ördöggel, harcolt mindenkivel, aki körülötte volt, mert kereste azt, hogy hogyan lehetnék az Istennek kedves, hogyan tehetném az életemet az Isten kezébe, hogyan formálódhatnék olyanná, hogy az Isten örömét lelné bennem, és én bizonyos lennék abban, hogy jó helyen vagyok, békességben lenne felette. Rengeteget tusakodott, míg eljutott oda, hogy emberek, eltévesztettük a célt. Menjünk vissza a forráshoz, vegyük kézbe a Szentírást. Mert a Szentírásban jelentette ki Isten magát. Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás az a könyv, amelyben az Isten kijelentett igéi megtalálhatók. Amelyek egyébként bizonyságot tesznek Krisztusról. Arról a Krisztusról, aki kegyelemből üdvözítette az egész világot, és hitáltal, egyedül hitáltal foghatod, meg nincs más eszközöd, amivel te ezt az isteni ajándékot elfogadhatnád, befogadhatnád. Amikor utaztunk tegnap erre a találkozóra, Adán, Laci és Otto, hogy beszélgettünk arról, hogy ez a négy szól a Scriptura, Solus Christus és szól a Grácia, szól a Fidei közül. Melyik a fontosabb? Vannak, akik sorrendet állítanak, és azt mondják, hogy az első az, hogy egyedül Krisztus, és egyedül kegyelem által, és az egyedül a hit, meg egyedül a Szentírás, az másodrangú kérdés. És mondtam neki, hogy bennem ez egy olyan körforgást alkot, amelyben nem nincsen kezdőpont, meg nincsen végpont. Én nem tudom megfogni azt, hogy ez a legfontosabb bennem, mert ez nem lenne akkor az egész reménység. Mert akármelyiket megfogom a négy közül, ki kell jelenteni, hogy ha az nem lenne, akkor az a többit sem lehetne értelmezni. Mert ha nem a Szentírást teszem előre, vagy a Szentírást nem tartom fontosnak, akkor én nem tudom megismerni Krisztust, mert az Isten a Szentírásban jelentette ki az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Akkor én a kegyelmet nem ismerhetem meg, mert a hit az hallásból, a hallás pedig Isten igéje által. Ha az nem jön az én szívembe, akkor én a kegyelmét nem ismerhetem meg, hittel nem foghatom meg. Persze a kegyelem is ugyanolyan fontos, mert hát ki vagyok én, aki valamit is tudnék tenni az Istenért, hanem az Isten kegyelme lenne az, ami engem megszólít, ami kiválaszt, ami magához van, akkor az egész nem érne semmit. Persze, hogyha nem adná az Isten a hitet, mert hát az Isten adja a hitet is ajándékba, akkor hogyan tudnám én fölfogni, megfogni Krisztusnak a lényegét, a kegyelmet? És ha nem lenne Krisztus, akkor az egész borulna, mert hát ő hozta el a kegyelmet és a hit lehetőségét ebbe a hit ajándékát ebbe a világba. Tehát mindez, amit ott akkor megfogalmazott Luther, hát ez egy nagyon csodálatos gömbölyű valami. Bárhol hozzányúlunk, az egészet érzékeljük és az egészet tudni fogjuk. Tehát nagyon fontos része az ember életének, hogy az Isten bennünket, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban egy olyan életre hívott el, ami a teremtési rend szerint való élet. És hogyha ezt az ember megtapasztalta, akkor ezt az életet nem szabad eljátszani, nem szabad eltékozolni, nem szabad felesleges dolgokra pazarolni, mert egyébként a mennyei polgárjog, ha nincs meg az ember számára, akkor a földi értéktelenné válik, megélhetetlenné válik. És sokan panaszkodnak arról, hogy a földi létükben nem találják az értelmet. Igazából hajhászák a boldogságot, a békességet, de sohasem tudják megfogni. Hát azért nem, mert a legfontosabb hiányzik belőle, az a mennyei polgárjog, ami kiegészíteni, ami helyre tenni, ami egyébként megalapozná a földi létünket. A mennyei polgárjog az nem valami exkluzív, nem valami különleges ajándék, vagy nem valami különleges dolog, amely némelyek számára van eltéve, vagy valamiféle olyan többlet lenne, ami néhányok számára lehet valósággá. Hanem ez az alap, amit az Isten mindenki számára elkészített, hogy az élete teljessé legyen. Ebben a mennyei polgárjogban látja meg az ember az egész, az élet Isten szerint valóságát. Tehát ez a kettős állampolgárjog, kettős polgárjog teszi teljesen az embernek az életét, nélküle üres és céltalan. Nincs értelme a földi létnek. Azonban igényben nem az embert állították most ez elé a kérdés elé, vagy nem az embert tették gorcső alá e tekintetben, hanem Jézus Krisztust. De Jézus Krisztuson keresztül nyilván számunkra is értelmezni kell a kettős állampolgárságot. Tehát igényben Jézust állították ebbe a feszültségbe, amikor is megkérdezik a templom adótszedők. Azok az emberek, akik az akkori egyházat képviselték. Akkori egyháznak voltak az adóbeszedői, akik az egyházhoz való viszonyt tisztázták. Amikor érkeztek az emberek, akkor elszedték tőlük az adót. Adópénzt szedtek tőlük, akkor járulhattak az Isten színe elé, akkor lettek az Isten országának, Isten házának a tagjaivá. És akkor kérdezik ezek az emberek, akik az Isten házához való viszonyt tisztázták az emberek életében, hogy a ti mesteretek nem fizet adót? A ti mesteretek hogy áll az Isten házához? A ti mesteretek fölébe helyezi magát az Isten házának, vagy alá helyezi magát az Isten házának? És akkor Péter, aki egyből válaszol az igény szerint, akkor azt mondja, persze, hát Jézus Krisztus nem helyezi magát fölé az Isten házának. Jézus Krisztus olyan mester, aki az Isten tiszteli, akinek az Úr, aki számára az Úr nagyon fontos. Természetesen, hogy fizet adót, természetesen, hogy behelyezi magát az Isten országa, az Isten háza alá. Mert ők úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus az Isten háza alá behelyezi magát. Később Máté evangéliumában, a 22. fejezetben olvashatunk az adópénzről. Amikor szintén ilyen kérdés elé állítják, akkor nem a templommal kapcsolatban, hanem a császárral kapcsolatban. Akkor megkérdezik Jézustól, hogy fizetsz-e adót a császárnak? És akkor Jézus egy példázattal, egy képpel áll elő. Azt mondja, mi van az adópénzen? Kinek a képe van rajta? És akkor azt mondják, hogy a császár képe van rajta. Hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Az Istennek meg adjátok meg azt, ami az Istené. Egy csodálatos kép. Azt mondja Jézus, hogy minden földi vagyonatok, az, ami elvilághoz tartozik, az mehet a császárhoz. De ami az Istené, mert ti az Isten arcképe vagytok, azt viszont adjátok meg az Istennek. Tehát magatokat az Istennek adjátok oda. A császárnak csak azt adjátok oda, ami az ő képe van. Egy csodálatos kép, ami beszédes kép, ami helyre teszi az emberekben, helyre teszi bennünk azt, hogy hogyan viszonyuljunk a fennálló társadalomhoz. Akkor esetleg, hogyha nem ilyen körülmények között éljük az életünket, ahol eltűrnek bennünket, hogy mi keresztényként éljük az életünket. Mi van akkor, hogyha üldöznek? Mi van akkor, hogyha az életünk veszélybe van? Azt mondja, add meg a császárnak, ami a császáré. Földi polgárjogod következményét természetesen érd meg. De magadat ne add oda. De az életedet, a szívedet, azt ne add oda a földi királynak. Mert az a mennyei királyé. Itt a 22. fejezetben erről olvasunk, amikor az Isten és a császár viszonylatában beszél az adóról. Az anyagi jogok tekint. Igényben azonban most Jézus Krisztust az Isten házázoló viszonyában állítják kérdés elő, hogy Isten országa fölé helyezi Jézus magát, vagy behelyezi alá. Érdekes kérdés, hogy Jézus most fölötte van, vagy alárendeli magát. Nyilván az emberek egészen a Szentlélek kitöltetéséig ezzel igazából nem tudtak mit kezdeni, hogy Jézus kicsoda. Amíg a Szentlélek ki nem töltetett, és az Isten világossága el nem érkezett az emberek szívébe, addig senki sem tudta azt, hogy Jézus Krisztus hogyan az Isten fia. Nem értették meg, hogy Jézus maga is Isten. Nem értették meg, hogy ő az Isten küldötte a Földön, aki maga is Isten, aki emberré lett Isten, és emberi természet és isteni természet részese is. Természetesen nem értették meg. Ezért mondta Péter, hogy hogyne, persze, hát alapvetően fizetni fog adót, hát ő behelyezi magát az Isten háza alá. De amikor oda megy Jézus Krisztus, amikor bemegy a házba, Péter ezután a kijelentés után, akkor megint egy képet ad a tanítványok elé Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy a földi királyok kiktől szednek adót? Az idegenektől, vagy a fiaktól? És akkor mondják, hogy hát idegenektől szednek adót. Akkor a fiak szabadok. Tehát Jézus kimondja, hogy egyébként én szabad vagyok, tehát nekem nem kell adót fizetnem. Mert én nem vagyok alárendelve az Isten házának. Mert én magam vagyok az Úr. Én és az Atya egy vagyok. Csak hát a tanítványok nem értik meg, a környezet nem érti meg Jézus Krisztust, ezért nem mondhatja ezt neki, hanem egy érdekes megoldást talál Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy menjél ki a tengerpartra, dobd be a pecádat, és hogyha kiveszed az első halat, akkor ott lesz a szájában egy ezüst pénz. És akkor azt adod adóként. Tehát nem a zsebébe nyúl be, és mondja, hogy akkor én megfizetem a templomnak járó adót a pénzemből, hanem azt mondja, hogy van pénz, ami egyébként nem tőlem jön. És így Jézus Krisztus nem helyezi be magát emberileg a templom alá, az Isten háza alá, nem helyezi be magát az egyház rendje alá, de mégis eleget tesz az egésznek. Mégis a világ szem előtt, a tanítványok előtt megfizeti az adót. Nagyon érdekes. Szinte mondhatjuk azt, hogy értelmezhetetlen a kettős állampolgárság az Isten szent lelkének világossága nélkül. Amikor beszélnek az emberek megtérésről, vagy hogy a fiatalok itt a jelenetben eladták az Isten vezetését, az, hogy Jézus beleszól az ember életébe, ez értelmezhetetlen a világ számára. Sokan mondják, hogy badalság, hát ilyen nincs. Hogy Jézus beleszól az ember életébe. Isten vezeti az embernek az életét. Isten kormányozza azt. Isten megállja. Isten ki tudja az embert húzni a nyomorúságából. Biztos talajra tudja állítani a lábát. Ez elképzelhetetlen. Mert az én erőm, az én bölcsességem is sorolják az emberek, hogy mi az, ami megtartja őket. Elképzelhetetlen ez a kettős állampolgárság. Hogy alatta vagyok a rendnek, a világi rendnek, de közben van a mennyei atyával való kapcsolatom, a hozzávaló kötődésem, tartozásom, amelyből fakadnak a döntéseim. A 80-as években volt egy barátom, aki materialista gondolkodású fiatalember volt, és amikor beszélgettünk a hívember földi életéről, akkor mondtam neki, hogy a hívember nem azért fizet adót, mert fél az affektől, hanem akkor még adóhatóságot, hanem azért, mert az Isten bíztatja őt, és az Isten előtt való megállás, az Isten előtt való lét hozza számára azt, hogy az adót megfizeti. És akkor mondja, persze, azért félsz attól, hogy az adóhatóság is a nyakadra jön. De nem értette meg, hogy van egy magasabb rendű felsőbbség, amely egyébként fontosabb valaki számára, mint az, hogy nyakon csípik emberileg. Mert persze az se jó, hogyha nyakon csípik az embert, és nem szívesen megy adósok börtönébe. De az Isten előtt való megállást ő nem értette. Hát honnan értette volna? De aki meg megérti, az tudja, hogy ez a kettős állampolgárság akkor működik, hogyha a mennyei megvan, akkor működik a földi lét. Akkor tudod megélni a földi létedet, akkor tudod megélni a földi állampolgárságodat, hogyha a mennyei rendben van. Hogyha megtörtént az, amiről Luther Márton beszélt, hogy kegyelemből, ami számára világos lett, mert tehát a Szentírás beszél erről, kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Isten megkegyelmezett számodra, és te hittel el tudod fogadni, és ezért üdvösséged lehet. Mondta, hogy nem cselekedetekből, hogy nehogy aztán dicsekedjetek, hogy verjétek a melleteket, hogy ti ilyenek vagytok, vagy olyanok vagytok. Hogy én ezt meg azt tettem. Nem cselekedetekből üdvözít Isten, hanem egyedül kegyelemből, az ő szeretetéből, az ő könyörületéből, nem érdemből. Tehát nem tudod kiérdemelni, megvenni, kizsarolni, kicsalni. Ez nem olyan, mint amikor Jákob kicsalta apjától az atyai örökséget. Ezt nem lehet. Egyedül kegyelemből. Az Isten Jézus Krisztusban megjelent kegyelme által lehet a tiéd. Hittel elfogadhatod. De ez a hit is ajándék, amit az Isten helyre szívedbe, az ő szent lelke által. Elfogadhatod, tiéd lehet. Aztán élhetsz vele. És akkor a földi léted kiteljesedik, és tiéd az a remény, amely az eljövendő életre szól. Ami egyébként már itt kezdődik, csak aztán majd folytatódik a nem látható világban. Az Isten erre a kettős állampolgárságra szeretné fölhívni a figyelmedet. Nem politikai értelemben, hanem lelki értelemben. Hogy lehetsz kettős állampolgár. Sőt, kettős állampolgárságúnak kell lenned. Mert csak akkor tudod megélni ezt a földi létet. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te fiatban, az Úr Jézus Krisztusban meglátogattad a világot. Köszönjük néked, hogy kegyelemből, hitáltal, a te szeretetedből, az emberek felé való szeretetedből lehetséges ez számunkra. Áldassék a neved, Urunk, hogy nem hagytál bennünket egyedül. Köszönjük néked azokat az embereket, akik fölismerték évezedeken keresztül, hogy ki vagy te, és mit szeretnél megvalósítani az emberek életében is. Formálták, alakították egyházunkat, formálták az emberek hitét, gondolkodását, bizonyságukkal. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is így szeretnél felhasználni. Add meg, hogy jó bizonyságtevőid lehessünk. Add meg, hogy megtapasztalhassuk a benned való létnek az örömét. Megtapasztalhassuk a benned való létnek az áldását, Urunk. Köszönjük, hogy földi létünk, bár rövid, az örökké valósághoz képest, de mégis szeretnél ebben a földi létben megáldani bennünket, meggazdagítani az életünket. Add meg, hogy hozzád ragaszkodjunk, beléd kapaszkodjunk, hogy úgy éljük földi létünket, hogy elmondhass, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokat bízok rád. Add meg, hogy ilyen értelemben tekinthessünk rád, mint atyánkra, és te, mint gyermekeidre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mai Isten tiszteleten úrvacsorai közösségben leszünk egymásra és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy nem soká itt van az ifjúsági hétvégéknek az alkalma, lesz 18 év alattiak és 18 év felettiek számára is. A hírlevélben megtalálhatják a testvérek a pontos időpontot és a jelentkezés lehetőségét is, de természetesen elmondom, hogy itt november 8-ától kezdődik a fiatalabbaknak, a 18 év alattiaknak, és 22-től a 18 év felettieknek, és Kis Márténál lehet jelentkezni a hírlevélben lévő telefonszámon. Márté most helyettesítő szolgálaton van kölcsén, hisz kölcsei lelkészi állás megürült néhány hete, helyettesítéssel próbálják megoldani az egyházmegye lelkészei, és a Zsarnai Krisztián Esperes úr Mátét kérte meg erre a vasárnapra, hogy a helyettesítő szolgálatban vegyen részt. Délután is lesz még Isten tiszteleti alkalom, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban az ottaniak életét és Máténak a szolgálatát is. Férfi hét még lesz ebben az évben, ebben a hónapban, akik szeretnének férfi hétre jelentkezni, elmenni, azok az internetes honlapon bejelentkezhetnek, illetve tőlem is, tőlünk is kérhetnek segítséget a feljelentkezésre. De nem soká itt van január is, januári férfi időpontja, illetve női hetek is, már lehet nézni és jelentkezni, hogy legyenek helyek akkor, amikor a testvérek számítanak a csendes héti részvételre. Hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten ismét meg kellett állnunk egy temetési istentiszteleten. Eltemettük Tóth Lászlóné testvérünket, Kamenár Máriaként született, az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és bennünket is emlékeztessen életünk végére. Egyedül ő az, aki békességet tud adni a gyászban, és egyedül ő az, aki föl tud bennünket készíteni arra, hogy földi létünket úgy fejezzük be, hogy az ő dicsőségét szolgálhassa. Még egyszer kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a Tóth családot, és az Úr adjon békességet minden gyászoló szívbe. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvére, az úrvacsorára készülve énekeljük most 171-es számú énekünket, megyünk az Úr elé.
Az Úr elé, legyünk hálásak.
Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fel a barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fel a barátod házát. Ne kívánd fel a barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, s ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú énekünket énekeljük, énekes könyvünk 257-es énekét az úrvacsorai liturgia énekként. Most csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy Urunk és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet és szentálj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványinak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek töretik meg. Ezt cselekedjétek, valamennyi szereszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Jertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Egyszer sem tudjátok az önök minket.
Ügyetek ebben. 456.
Ez a mi úrunk Jézus Krisztuson körében. Amely térettetek és
Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Az Úr Jézus Krisztus áldott.
lesz cselekedni. Megyétek.
Ez a mi úrunk Jézus Krisztusunk teste.
áldjon meg titeket az igazságot. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek.
Jesus, Allah, you are.
Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldását, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.